Mindenható Teremtő Istenünk, áldunk és magasztalunk, hogy most összegyűjtöttél minket. Köszönjük, hogy a Te dicséretedre egybegyűlhettünk. Köszönjük, hogy hordoztál minket egész héten keresztül, és hogy velünk voltál minden napon. Köszönjük azt, hogy most erőt adtál ahhoz, hogy itt lehessünk veled. Hálát adunk neked azért, hogy a Te szent lelked munkálkodik a világban, és megkeresi azokat az embereket, akik vágyakoznak Te utánad. Köszönjük, hogy Te ennyire csodálatos Isten vagy. Szeretnénk ma Te rólad ebben az értelemben beszélgetni. Urunk, add, hogy a Te szent lelked legyen itt közöttünk. Járjál szívről szívre, és újíts meg minket a Te szent fiad vére érdeméért. Amen.
Amen.
Szeretném, hogyha a hálaigét elolvasná Viola.
A hálaigét most a 116-os Zsoltár harmadik verse szerint, harmadik és negyedik verse szerint a következőképpen olvasom. Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongattatásai támadtak meg engem. Nyomorúságba, ínségbe jutottam, és az Úrnak nevét segítségül hívám, kérlek, Uram, szabadíts meg az én lelkemet. Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi Istenünk irgalmas, az Úr megőrzi az alázatosokat. Én ügyefogyott voltam, és megszabadított engem. Szerető mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, a Szentlélekkel imádkozva jövünk Szent Széned elé, hálával, hogy megköszönjük hozzánk való mindenkori jóságodat, kegyelmedet, irgalmadat, a Te végtelen szeretetedet, a gondoskodásodat. Hálával köszönjük azt is, hogy az elmúlt időszakban is tapasztalatot nyertünk veled. Megkaptuk azt a mennyei bölcsességet, amivel felismertük a Te áldásaidat, azt a mennyei vezetést, amivel elfogadtuk mindazt a Te kezedből, és most hálával tesszük Szent Színed elé adományainkat, tizedeinket, és kérjük erre a Te áldásodat, kérjük, hogy a hátramaradott részre is Tartsd meg a te kegyelmes áldásodat. Hálával elfogadjuk és megköszönjük Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen.
Érdekes ez, hogy azért a Szentlélek mindig úgy vezeti a dolgokat. A mai szombatiskolán is szó volt arról, amiről beszélni szeretnék, pedig én nem amiatt fordultam ehhez a kérdéshez. De a múltkor például, amikor Zozó itt volt, akkor is ugye elődeinkről beszélt, és arról, hogy találták meg a szombat igazságát, illetve utána délután meg pont arról, hogy a szombat igazságának az elfogadása miatt utasították el a hívők a hitáltali megigazulást. Ezek olyan szavak talán, ami lehet, hogy a kis vendégünk nem ért, hogy mi az, hogy hitáltali megigazulás, de talán majd megértett később. Na most én azért szeretném ezt a témát folytatni, mert elég könnyű elhajolni akár jobbra, akár balra, és hát sátán ebben nagy ellenfelünk, hiszen szereti azt, hogy mi tévutakra menjünk. Nálunk adventistáknál például az egyik nagy probléma, hogy eléggé hasonlítunk a farizeusokra, akik a törvény cselekvésére tették a hangsúlyt, pedig a törvény lényege a szeretet. Jézus nagyon sokszor ostorozta ezért őket, és próbálta rávezetni az igazságra, de elég keskeny a határ. Keskeny a határ a között, hogy én törvényeskedek, vagy hogy az igaz törvényt betartom, illetve keskeny a határ a között, hogy kegyelemből van üdvösségünk, vagy hogy minden megtehetünk, amit akarunk, mert hát kegyelem alatt vagyunk. Ezek olyan kérdések, amikről jó, ha elgondolkodunk. De most én először is azt a kérdést szeretném nektek feltenni, hogy biztos vagy-e abban, hogy üdvözülsz? Igen? Azért van, aki itt nem egészen olyan biztos már, látom. Tehát erre ugye már szokott lenni ilyen, hogy hát nem tudom, látom magamba, hogy bűnöket követek-e, pedig már hány éve Jézussal járok. Vagy hogy hát mindenki azt mondja, hogy ugye bánjam meg, forduljak el, és akkor üdvözülök. És hát persze elméletben mindnyájan tudjuk, hogy hitáltal Jézus Krisztus kereszthalála az egyetlen, ami üdvözíthet. Nem a mi cselekedeteink. Hitáltal, hiszen ezt nekünk el kell fogadni. Magunkévá kell tenni azt, hogy Jézus Krisztus tökéletes áldozata minket megváltott. És miért van vajon az, hogy a mindennapokba elvész ez a hit, ez az üdvbizonyosság? Pedig a kereszténység nem másról szól, csak erről. Ha nincs üdvözönnyiságom, akkor reménységem sincs. Mert nem remélhetek semmi. Hát mit remélek akkor, nem? Ha üdvözönnyiságom van, akkor hiszem azt, hogy én a mennyben Jézussal leszek. De ha nincs üdvözönnyiságom, akkor nincs reménységem. Ha viszont nincs reménységem, akkor nem tudok növekedni a hitben. Mert csak Jézus reménységében tudok a hitben tovább lépni, és jobban hinni, bármi történik is az én életemben. Ha viszont nincs hitem, akkor nem is vagyok keresztény. És nem vagyok Jézus követője. És itt a kör bezárult. Tudjátok, amikor Jézus arról beszélt, hogy az utolsó időben nagy nyomorúság lesz, akkor nem csak a természeti katasztrófákra és a gazdasági problémákról beszélt, hanem sokkal inkább a lelki nyomorúságról. Arról a lelki nyomorúságról, hogy az emberek nem hisznek, és nincs bennük szeretet. Mert ez a kettő viszont nagyon összefügg. Az Isten igazi törvénye az a szeretet. Isten maga a szeretet, mondja János levele. És az emberek mindig azt gondolják, hogy nekik valamit tenniük kell az Istenért. Miért van ez? Miért van az, hogy az emberek ennyire mindig tenni akarnak valamit? Nehéz elfogadniuk, hogy Isten ingyen kegyelméből megváltattak. Valahol bennünk van, nem? Hogyha bárki tesz értünk valamit, akkor azt viszonozni kell, vagy hát én nem is vagy... Ugye, akik esetleg mélyebb érzelmek úgy gondolják, hogy hát én nem vagyok elég jó Istennek, nem felelek meg neki, hiszen ezt vagy azt meg amazt elkövettem, nem tettem azt, amit ő mondott, vagy nem úgy cselekszem, nem azt teszem. Csak hát Isten azt mondja, és ezt felolvasom, azt mondja, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezek meg. Figyeljétek csak meg! Nem érted törli el. Nem is én értem. Nem azért, mert tettem, vagy nem tettem valamit. Nem azt mondja, hogy önmagamért. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten a szeretet, és egyedül azért volt képes az emberiség életben maradni, mert Jézus Krisztus áldozatára való tekintettel tudta Isten megtartani az embereket. És itt most Ádámról és Éváról beszélek. Tehát magáról az emberiségről. Nem azért maradtak ők életben, mert életben maradhattak volna. A bűn tudnélik elválaszt Istentől, és Isten nem tud a bűnnel együtt élni. Mit jelent ez? Mi azt hisszük, hogy az a bűn, hogy lopunk, csalunk, hazudunk, vagy gyilkolunk, ez pedig a bűnnek a következménye. Az igazi bűn az, hogy Istentől elszakadott állapotban élünk. Az Istentől való elszakadott állapot pedig azért szörnyű, mert a teremtő Isten az éltető Isten. Isten nélkül nincs élet. Nincs élet sem itt a Földön, sem sehol. Ő az életnek fenntartója, teremtője és fenntartója. Amikor Istent elhagyja az ember engedetlenség folytán, ugye Ádám megtette azt a lépést, amire Isten azt mondta, hogy ezt tedd, akkor abban a pillanatban meg kellett volna halnia. Amiért nem halt meg, az csak egyetlen dolog, hogy Isten Jézussal együtt úgy döntött, hogy Jézus el fog jönni erre a földre, és megváltja az emberiséget. Isten minden tudásánál fogva jól tudta, hogy Jézus el fog jönni, és megváltja az emberiséget. Ezért nem haltak meg akkor és ott Ádámék. Ezért élhetünk még mi is most itt ezen a földön. És akkor, amikor Jézus valóban eljött erre a földre, és valóban megváltotta az embert, akkor beteljesedett a törvény. Az emberek azt hiszik, hogy majd ők tesznek valamit Istenért. Vagy azt hiszik, hogy egy haragvó Istent ki kell engesztelni. Attól függ, milyen vallásúak az emberek, különböző vallásokban különböző hitek vannak, de ezek mind emberi elgondolások. Istennél egyetlen megoldás van, és az, hogy magának Istennek kell meghalnia. Mert ha nem Isten hal meg, akkor nem töltheti be azt, hogy élet legyen újra. Mert egyedül Istennek van élete. Senki másnak. És milyen motivációval van Isten? Hát a szeretet motivációjával. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten a vele való kapcsolatot a házassággal szimbolizálja a Bibliában, és nem véletlenül. Mert a házasság az, a család az, ahol mi emberek tanuljuk a szeretetet. Ugye? Elfogadni a másságot, megbocsájtani, és mégis szeretni a másikat. De figyeljétek meg, hogy mindig először van az érzelem. Nekünk adventistáknak azért van egy hibánk, hogy mi egy kicsit nagyon tudatosak vagyunk, és valahogy az érzelmeket nem vesszük figyelembe, vagy úgy gondoljuk, hogy az nem fontos, pedig nagyon fontos. Mert először mindig az érzelem van. Szerelmes leszel valakibe, az egy érzelem. Csak utána fogsz úgy dönteni, hogy hozzámész feleségül. Először szerelmes vagy. És amikor szerelmes vagy, akkor mi a nehéz? Van olyasmi, amit nem teszel meg a másikért? Van olyasmi, ami nem, ami neked fontosabb, mint a másik? Ugye hát saját példámat mondom, 6 éve mentem férhez, tudjátok, amikor udvarolt a férjem, és egyszer lekéstem itt a vonatot, éppen így elment az orrom előtt, kocsiba vágta magát, és azonnal eljött értem. Hát ez 6 évvel ezelőtt volt. A múltkor egy hétig veszekedtem vele, hogy jöjjünk fel kocsival Pestre, mert a lányomtól el kell vinni dolgokat. Ismerős? Ugye ismerős? A szeretet motivál. A szeretet motivációja, az érzelem, az mindenre képesít. Amikor mi is megismertük Istent, és akkor megkérdezem, hogy akkor hogy, mi hogy vagyunk? Nem azért vagyunk Istennel, mert szeretjük őt? Hát nem. Azért mentünk hozzá feleségül, ugye, mert Jézus a vőlegény, mi vagyunk a mennyasszony, ugye a Biblia szerint, és a kerességkor mi átadtuk magunkat ennek a vőlegénynek. Válaszoltunk neki, azt mondtuk, igen. És aztán mi történik? Amikor férhez mentünk, nehéz volt bármit is megtenni az ő parancsolataiból. Nehéz volt bármi keresztül utazni a várost, hogy hallgassuk az Úr igéjét. Nehéz volt bármit tenni? Nem, nem volt nehéz. Mert a szerelem állapotában voltunk, hogy így fejezzem ki magam. Csak aztán ugyanúgy, ahogy egy házasságban megkopik ez a szeretet, ugyanúgy megkopik az Istennel való házasságunkban is a szeretet. De nem kell azért ennek így lennie, és ezt majd mindjárt megbeszéljük. Csak előtte szeretnék elmondani egy igét. Pál így ír Timóteusnak. 2 Timóteus 3, 1-4. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Hát, azt hiszem, ez a felsorolás. És ezt olvastuk sokszor, és mondjuk azt, hogy hát bizony, az utolsó napokban ilyenek az emberek. Nézzünk körül, valóban, ilyen a világ. Azonban van itt egy kis gond. Pál apostol nem azért írja ezt Timóteusnak, mert ilyen a világ, hanem azért, mert ilyenek a hívők. Az 5. vers ugyanis így szól, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És a citátum visszautal a Máté 7. fejezetére, ahol maga Jézus arról beszél, hogy nem mindenki, aki Uram, Uram, menjen, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én atyámnak akaratát. Tehát itt olyan hívőkről van szó, akik csak névleg azok. És ha megnézzük a mai keresztény Európát, akkor azt hiszem, hogy ez sajnos nagyon igaz. Az EFO, a új fordításban, ebben az egyszerű fordításban, címszavakban fölírtam. Hálátlanok és istentelenek, így kezdődik. Ez a kettő aztán magával fogja hozni a hívőkben, azokról beszélünk, az összes többi bűnt. Tehát azt, hogy hiányozni fog belőlük a szeretet, nem akarnak megbocsájtani, szívesen mondanak rosszat másokra, mértéktelenek, stb. Büszkék, nem az Istent szeretik. Miért a hálátlansággal kezdi a felsorolást? Mert valahogy a házasságban is, a emberi házasságban is, de a Istennel való kapcsolatban is a hálátlanság az, ami magával hozza a szeretet megkopását. Nem véletlenül mondja mindig Isten, hogy emlékezzetek. Emlékezzetek. A ti gondolataitokban legyen benne Istennek az a tette, hogy ő annyira szeretett téged, hogy lejött erre a földre. Egyszerűen nem tudjuk elképzelni, de próbáljátok bele gondolni, hogy mekkora az univerzum. Ugye van a YouTube-on, vannak ilyen kis filmecskék, ahol mutatja, hogy a Föld milyen nagy, és aztán utána, amikor más bolygókhoz viszonyítja, akkor a Földből egy ilyen kis picike pontocska lesz. Pedig 7 milliárd ember él rajta. Ugye nem kicsi azért a Föld. De más bolygókhoz képest egy picike kis pontocska. És akkor még az egész univerzumról nem beszéltünk. Csak egy galaxisról. Egyetlen galaxisról. Ennek a hatalmas Istennek felfogni nem tudjuk, hogy a Teremtő Isten mennyire hatalmas. Felfogni nem tudjuk. Ennek a hatalmas Isten szeretetének akkora szeretete van, hogy letette ezt az istenségét. És megszületett egy tehetetlen csecsemőként. Egyszerűen annyira csodálatos ez az Isten, hogy nem tudjuk eléggé felemelni. Nem tudjuk eléggé dicsőíteni, mert a dicsőítés egyébként azt jelenti, hogy felemelni valakit, felmagasztalni valakit. És amikor egy házasság megromlik, akkor azt tanácsolják a pszichológusok, hogy próbáld meg visszaemlékezni azokra a szép napokra, amikor szerettétek egymást az elején. Próbáljátok meg a jóra emlékezni, arra, hogy mit tett érted a másik, hogy kedves volt veled, hogy jó volt veled. És az Istennel való kapcsolatban ugyanez a megoldás. Gondoljuk el, hogy Isten mennyi jót cselekedett velünk. Azt hiszem, minden hívő ember elmondhatja azt magáról, hogy vannak tapasztalatai Istennel. Hogy ekkor vagy akkor mit cselekedett érte az Úr. És akkor ezekre a dolgokra kell emlékezni. Én annak idején, amikor így egyszer önmagamra nézve, mert hát az ember önmagára néz, akkor mit lát? Hát, arról jobb nem beszélni. Tehát, amikor így önmagamra néztem, és úgy elkeseredtem, hogy hát én nem vagyok elég jó, és biztos, hogy nem leszek ott a mennyeknek országában, és egyáltalán az Isten hogy tudna szeretni egy ilyen embert, akkor olvastam valahonkinek a tollából egy idézetet, és bevallom, ez mai napig engem megragadott, és életben tart. Az a kérdés, hogy hiszed-e, hogy a mindenható Isten mindent tud? Ha persze. Ő a mindentudó Isten. Mindent tud. Akkor tudja-e az elejétől fogva a véget? Hát persze. Hát a Bibliában nem egy profécia arról szól, nem? Hogy megjelenti elejétől fogva a véget. Akkor tudta a te bűneidet is? Tudta a te vétkeidet is? Tudta, hogy te hányszor és mit fogsz elrontani, és mit fogsz rosszul csinálni? Hát persze. És mégis szeretett annyira, hogy letette az istenségét, és lejött érted a földre, hogy te ne hajj meg. Ő szövetséget kötött velünk. És ő nem változik. Ő azt mondja, amikor elmegy, azt mondja a János 14-ben, én azt akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek. Ezt mondja. A kérdés az, hogy én akarom-e. Mert én elhagyhatom Istent. Én elhagyhatom Istent. És az a csodálatos az Istenbe, hogy még akkor is visszafogad, ha én azt akarom. Hóseást ismerjük. Hóseással azt üzeni az Úr az ő népének, Izraelnek akkor, hogy prostituáltak vagytok, elhagytok, hűtlenek vagytok, idegen isteneket imádtok, de én mégis visszafogadlak feleségemmé. Jézus nagyon jól tudta, hogy a bűnösökért jött a földre. Mózesnek úgy mutatkozik be, amikor megkérdezi Mózes, hogy mi a te neved. Tudjuk, hogy a Bibliában beszélő nevek vannak, tehát minden névnek van jelentősége, vagy a jellemét jelzi annak, akinek a nevéről szó van, vagy esetleg valami alkalmat, vagy dolgot. Például ugye Jákobnak a neve azt jelenti, hogy csaló. Ugye ő csalással vett el az elsőszülöttségi jogot Ézsautól. Vagy például Izsáknak a neve azt jelenti nevetés. Mert Ábrahám és Sára idős korukban, amikor ugye azt mondja nekik az Isten, hogy egy év múlva gyermeketek lesz, Sára akkor 90 éves volt, akkor nevettek. És erre azt mondja Isten, hogy jó, akkor a ti gyermeketeknek a neve nevetés lesz, hogy emlékezzetek a ti hitetlenségetekre. Tehát a neveknek, ugye tulajdonságoknak nagy jelentősége van a Bibliában, és Mózes megkérdezi Istentől, hogy mi a te neved. És azt mondja Isten, Jahve, Jahve, a könyörülő és kegyelmes Isten, kinek türelme hosszan tart, szeretete nagy és hűsége hatalmas. Hűséges szeretetét megőrzi az övéi iránt ezer nemzedéken át, megbocsátja vétkeiket, bűneiket és hűtlenségeiket. Halljátok? Hallgassuk ezt a szívünkkel. Hogy átjárjon minket Isten szeretete, mert a szeretet motivál, ahogy az előbb mondtuk. És csak az tud motiválni. Csak az. Nem fogok megváltozni, nem leszek jobb ember. Csak a szeretet által. Ahogy az előbb beszéltük, hogy egy szerelmesnek semmi nem nehéz. Ezért van az, hogyha én Isten szeretetére tudok igazán ráhangolódni, akkor nekem sem lesz semmi nehéz, hogy én Istenért bármit. És hogy hálás legyek Istennek ezért. Nem lesz nehéz. Egyébként, hogy a szeretet mennyire motivál, Lauel mondta egyszer az egyik előadásán, ő egy evangélista, külföldi, és mondta, hogy hát én oda mentem volna a feleségemhez, és azt mondom neki, hogy hát gyere hozzám feleségül, amíg élsz, főzhetsz rám, moshatsz rám, nevelheted a gyermekeimet, ha beteg vagyok, ápolhatsz, takaríthatod a lakásomat, akkor hát szerintetek a feleségem igent mondott volna? Hát nem, persze. De ő azt mondta neki, hogy gyere hozzám feleségül, mert szeretlek. És azt mondja, ezt azóta is megkapja az összes dolgot. És ez így van. Tehát nagyon fontos az, hogy tudjuk, tudatosan is tudjuk, és akarjuk minden napon azt elgondolni, hogy Isten szeretete mit tett értünk. Amikor szerelmesek vagyunk, akkor hisszük a jövendőbelünkbe, akkor biztosak vagyunk, hogy egész életünkbe vele leszünk, nem? Azért állunk az oltár elé vele. És mi is odaálltunk az oltár elé Istennel. Úgyhogy nem kell elveszíteni a reménységünket. Azonban, ahogy a házasságban is fontos ez, amit az előbb említettem, hogy gondoljunk mindig a szép dolgokra, a jóra. Ne az ő hibáit vegyük alapul, bár Istennek ugye nincs hibája, de ugye a házasságban ez sajnos előfordul, hanem mindig arra kell koncentrálni, ami jó, ami szép, és ezt az ige is ezt mondja, nem, hogy arról gondolkozatok, arról beszéljetek, ami felemelő, ami jó, és ami előre visz. Az emlékezés az egyetlen, ami minket előre tud vinni, mert az törvényszerűség, hogy az érzelem érzelmet szül. Figyeljétek meg Jánost, ugye János, ő volt a mennydörgés fia, János apostol. Az volt a neve. És mivel ez volt a neve, hát olyan is volt, ugye? Hirtelen, haragú, de miért volt a haragja? Igazság szerető volt. De kritizáló. De így, de úgy, kemény. És amikor megérintette őt Jézus szeretete, akkor a rossz tulajdonságok jóra váltak, nem? Ugyanúgy kemény maradt, de az igazságban, Jézusban. Ugyanúgy hűséges maradt a szeretetben. Tehát azok a tulajdonságok, amik előtte is benne voltak, azok a jó oldalra térve csodálatos igazságok lettek, és csodálatos tulajdonságok, és azt hiszem, senki nem volt, aki olyan mélyen szerette Jézust, mint ő. És Jézus viszonozta ezt? Viszonozta. Nem azt mondta, hogy ő a szeretett tanítvány. Az érzelem érzelmet szül. Ha valaki téged szeret, becsül, tisztel, nagyra tart, az önkéntelenül te is fogod szeretni, tisztelni és nagyra tartani. És az igében azt olvassuk, hogy mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Tehát válaszoljunk. És forgassuk az elménkbe olyan igéket, amelyek erről szólnak. Mert örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Az örökké való nem fogy el. Az örökké való az örökké való. Isten szeretete nem egy kút, nem is egy forrás, hanem egy nagy mélységű óceán. Elképzelni nem tudjuk ezt a szeretetet. Azt meg végképp nem, hogy minket hogy szerethet így az Isten. De hát adja az Úr, hogy mi ezt teljes mértékben el tudjuk hinni. Mert ez a hit általi megigazolás, amikor teljes mértékben elhiszem az Isten szeretetét, és el tudom az üdvösséget fogadni az ő kezéből. Dicsőítsük őt ezért, gondolkodjunk ezen, és higgyük el, hogy azt mondja, én ő érettük, oda szenteltem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. A megszentelődésünknek az alapja Jézus meghalt értem. Tehát ezért legyek hálás, és ezen gondolkodjak, töltsek Istennel időt, engedjem neki, hogy az ige által is szóljon hozzám, és az ima által én is szóljak hozzá. Adja az Úr, hogy megtapasztaljuk azt az egységet, amit Jézus megtapasztalt az Atyával. Ő éjszakákon keresztül is tudott imádkozni, mi nem tudunk. Biztos, hogy mi nem tudunk. Sajnos nem vagyunk ilyen kapcsolatban, ennyire mélységes kapcsolatban az Úrral, de adja az Úr, hogy egyre inkább azon legyünk, mert az egyetlen, aki meg tud minket védeni, menteni ebben a egyre szörnyűbb világban, az Jézus Krisztus. Egy White idézettel fejezném be. Ha elfogadjuk Krisztus személyes megváltónknak, meg fogjuk tapasztalni értünk hozott keresztáldozatának értékét. Jézus lelkülete hatja át a szívünket, és az ő képére formál át, hiszen Krisztus a példakép, ami szerint a lélek dolgozik. Szent szava és gondviselésszerű beavatkozásai által Isten a fia képmását alakítja ki bennünk. És mi ott állunk Jézus Krisztusban az Atya előtt, és bemenetelünk van a mennyeknek országába. Amen.
Amen.
Mindenható Istenünk, fel se tudjuk fogni a te nagyságodat, és hálát tudunk csak adni azért, hogy te mégis lehajoltál mérettünk, hogy megváltsál minket. Köszönjük a te nagy szeretetedet, jóságodat, és köszönjük azt, hogy a te ígéreted szerint velünk maradsz a világ végezetéig, hogy te vagy a mi oltalmunk, te vagy a mi pajzsunk, és a mi védelmünk. Sátán támadásai ellen add, hogy a mi hitünk soha meg ne inogjon, és egyre erősödjön, és tapasztalatokat szerezzünk te veled a mindennapokban.
Amen.
Zsoltárokból olvasok. És mondd a szeretlek, Uram, én erősségem. Az Úr az én kősziklám, várom és szabadítom, az én Istenem, az én kősziklám. Ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem szarva, menedékem. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Halál kötelei vettek körül, s az istentelenség árjai rettentenek engem. A Seol kötelei vettek körül, a halál tőrei fogtak meg engem. Szükségemben az Urat hívtam, s az én Istenemhez kiáltottam. Szavamat meghallá templomából, s kiáltásom eljutott füleibe. Amen.
Amen.